Menni, enni, turizmus, kultúra és gasztronómia, utazás a koncertek és fesztiválok világában, élmények, aktualitások, trendek minden hétfőn 11 és 13 óra között a Trend FM műsorán. A szerkesztő műsorvezető Buza Sándor.
Eldőlt, felszámolják a holland sertéstartás javát, új világ jön, írta az Agrárágazat. Hollandia a világ második legnagyobb mezőgazdasági exportőre az Egyesült Államok után. Az ország azonban kicsi, ezért képtelen a Natura 2000-es területeken betartani a nitrát határértékeket. A védett területek kétharmadán messze a megengedett szint felett van a felszín alatti vizekbe bemosódó nitrogén mennyisége. Az unió legtalajszennyezőbb állama több mint négyszer annyi nitrogént bocsát ki, mint az európai átlag. Hollandia tavaly szeptemberben emiatt már fontolóra vette, hogy megfelezi az állatállomány nagyságát, de szóba jött egy visszafogottabb takarmányozás lehetősége is. Mindkettő a termelés drasztikus csökkenését hozhatja. Válaszul a gazdák tömeges tüntetésbe kezdtek, ezrek vonultak traktoraikkal Hágába. A múlt év végén a kormány meghátrált, és egészen más irányból próbálta meg a környezetterhelést mérsékelni. Az autópályán 130 km/h-ról 100 km/h-ra csökkentette a megengedett sebességhatárt, ez 2020 márciusában lépett hatályba. Ezen kívül javasolta, hogy 180 millió eurót különítsen el azon sertéstartók kivásárlására, akik hajlandók felhagyni az állattartással. Továbbá javasolta a takarmánykeverékek fehérje tartalmának csökkentését és a trágya vízzel való keverését. A telepfelvásárlási program 2020. januárjában elindult, és már az első körben több gazdaság jelezte, hogy lehúzná a rolót, mint amennyi pénz volt a kasszában a kivásárlásukra, ezért a kormány további 170 millió eurót különített el erre a célra. Így már összesen 350 millió euró, azaz csaknem 122 milliárd forint áll a gazdák rendelkezésére, csak ne tartsanak annyi disznót. Összehasonlításképpen Magyarország ennyi pénzt fizetett ki a vidékfejlesztési programon belül az összes állatfaj terepkorszerűsítésére a most futó 7 éves ciklusban. A holland kormány a kivásárlásokon felül 172 millió euróval, tehát fele annyi pénzzel, mint mi, korszerűsítési programot is hirdetett az állattartók számára. Az intézkedés célja, hogy 10 éven belül legalább a nitrát érzékeny területek felén a határérték alá csökkenjen a terhelés. Ez egyrészt a területek helyreállításával, másrészt a kibocsátás csökkentéssel kívánják elérni. Utóbbi érdekében fontolóra veszi a marhatartás felszámolását is a védett területeken.
Menni, enni, turizmus és gasztronómia.
Egy kutatás szerint az elmúlt 7 év volt az eddigi legforróbb a Földön. Ez számszerűsítve annyit tesz, hogy az átlag hőmérséklet 1,2 fokkal haladta meg az iparosítás előtti szintet. A Kopernikusz Európai Klímaügynökség adatai szerint a légkör széndioxid tartalma rekordszintekre emelkedett, és az üvegházhatást okozó metán kibocsátása is újabb rekordot ért el, volt olvasható az Indexen. A globális éghajlatváltozás soha nem látott extrém időjárási körülményeket hozott. Európa a valaha volt legmelegebb nyarát élte át. Szicília például 48,8 Celsius fokkal megdöntötte a legmagasabb hőmérsékleti rekordot, miközben Olaszországban, Görögországban és Törökországban heves erdőtüzek dúltak. A kínai meteorológiai ügynökség nemrég azt írta, hogy 2021 volt az ország legmelegebb éve, és északi régiójában ez volt a legcsapadékosabb. Henan tartomány júliusi áradásai pedig több száz halálos áldozatot követeltek. Aggodalomra ad okot, hogy az Európai Unió Kopernikusz klímaváltozás intézetének mérései szerint a 22 legmelegebb évből 21 az ezredforduló után volt tapasztalható. Vajon milyen lesz az idei? A tanulmány szerint megháromszorozódott a metán légköri szintje az egy évtizeddel ezelőtti szinthez képest. Ennek hátterében az állhat, hogy egyre nagyobb a művelésbe bevont mezőgazdasági terület, különösen ott, ahol szarvasmarha tenyésztést folytatnak. A globális felmelegedést alapvetően négy üvegházhatású gáz, ezek a széndioxid, a metán, a nitrogénoxidok és a fluorozott szénhidrogének adják, szóval ezek koncentrációjának növekedése okozza. Ez a koncentráció növekedés döntően az emberi tevékenységhez köthető, sőt, maga az átlaghőmérséklet emelkedés is erősítheti a folyamatot. A koronavírus járvány okozta gazdasági visszaesés nyomán ugyan rövid ideig fellélegezhetett a Föld, mivel a fontosságú iparágakban jelentősen visszaesett a termelés, illetve zsugorodott a belföldi repülőjáratok száma. Azonban a korlátozások feloldása után ismét rekordszintre emelkedett a kibocsátások mértéke. Kína éves károsanyag kibocsátásának mértéke túlszárnyalja az összes fejlődő országét együttvéve. A második helyen álló Egyesült Államok kibocsátása a teljes emisszió 11%-át, a harmadik helyen álló India pedig 6,6%-at adja. India első alkalommal került fel a dobogóra. Kína elnöke kijelentette, hogy célul tűzi ki 2060-ra a széndioxid semlegesség elérését. Ez azt jelenti, hogy nem bocsát ki több széndioxidot, vagy hogy teljes mértékben kompenzálja a széndioxid emissziót. Egy kutatás arra keresett választ, hogy miért idegesek, ingerlékenyek a férfiak, ha éhesek. Valamiért, és ezt bizonyára sokan tapasztalták, hevesebb reakciókat, ingerültséget, dühöt és erősebb dekoncentráltságot vált ki az éhség a férfiakból, mint a nőkből, derült ki a Termékmix magazinból. Vajon mi lehet az oka? A jelenség, amelynek külön neve is van, az anger, a harag és a hungry, éhes szóból összerakott hanger, felkeltette a kutatók figyelmét, és elég hamar igazolták is, hogy nemtől függetlenül valós alapja van a megfigyelésnek. Az éhség valóban feszültséget vált ki az emberekből. Ez volt a nevezetes vudubabás kísérlet, amelyben arra kérték a házaspárokat, hogy amikor haragszanak és késztetést éreznek rá, nyugodtan szúrjanak tűket egy párjukat ábrázoló vudubabába, mi alatt a partner fejhallgatón keresztül hallgatja a dühöngést és a vagdalkozást. A lényeg a különböző éhségszintben rejlett. Mivel éhezéskor csökken a vércukorszint, folyamatosan mérték ezt az értéket. A kísérlet hozta azt a papírformát, és nem lepett meg túlságosan senkit sem az eredmény, az alacsonyabb glükózszintű, azaz éhesebb résztvevők több tűt szúrtak a kedvesüket szimbolizáló babába, és cifrábban, hangosabban, kitartóbban korholták szerettüket. Más kísérletek azt is kimutatták, hogy az éhség okozta feszültséget a külvilág ingerei, helyzetei váltják ki, és az éhes emberek rendre ezekre a külső körülményekre, forgalmi dugó, elénkvágó autó, tolakodó vásárló hárítják negatív érzéseiket. Ráadásul mindezt teljesen öntudatlanul teszik, többnyire nincsenek tudatában annak, hogy éhesek, és emiatt annyira feldúltak. Azt gondolják a kutatók, hogy az agy életveszélyes helyzeteknek fogja fel a vércukorszint csökkenését. Ami nem is csoda, hiszen az agy a legéhesebb és legfinnyásabb szervünk, energiánk egynegyedét használja fel, és más szerveinktől eltérően kizárólag glükózt követel magának. Amikor a vércukorszintünk csökken, szervezetünk harcolj vagy menekülj üzemmódba kapcsol. Szélsőséges érzelmek szabadulhatnak el. Az éhséget ugyanis ugyanaz az agyban keletkező vegyi anyag, az Y-neuropeptid és a rá érzékeny receptor, az Y1 szabályozza, mint például a haragot, az agressziót vagy más impulzív viselkedést. Az éhség úgy tűnik kéz a kézben jár a feszült megnyilvánulásokkal. Ennek vélhetően evolúciós okai lehetnek például. Az, hogy nem sokáig marad fenn az, aki mindig előzékenyen maga elé engedett másokat evéskor. Ez eddig rendben is van, de miért lehet különbség a nemek között? A válasz prózai. A férfiaknak valamiért több Y1 receptora van, ami megmagyarázza az agresszívebb megnyilvánulásokat. Persze nem minden férfi őrjöng, ha még nem ebédelt, vagy borul el az erméje, hanem uzsonnázott. Személyenként más és más reakciókat válthat ki az éhség. Számít a kultúra, a pszichoszociális közeg is, és például az is, hogy közvetlenül vagy burkoltabb formában nyilvánul meg a verbális agresszió. Az biztos, mielőtt mindenkit vérig sértenénk magunk közül, érdemes mi hamarabb megemelni a vércukorszintünket, mondjuk valamiféle rákcsálnivalóval. De az is jó, ha tudatában vagyunk zilált állapotunknak, és ezért nem minden szemünk elé kerülő embert, tárgyat, helyzetet teszünk felelőssé, hanem tudván tudjuk, hogy most már enni kellene valamit.
Menni enni. Turizmus és gasztronómia.
Sokfajta diétáról hallottunk az elmúlt években, ezek közül egyesek szerint a mediterrán a legjobb diéta. Az ételeket sokféle szempont szerint lehet értékelni. A World Report egy igen széles körű tapasztalatokkal rendelkező szakértői csoportot állított össze, amelynek tagjai már jó ideje minden évben összeülnek, és megvitatják, melyik étrend, illetve diéta tekinthető a leginkább ideálisnak. Ide tartozik például a szív- és érrendszeri betegségek, elsősorban a szívinfarktus és a magas vérnyomás, vagy a cukorbetegség megelőzése, illetve kordában tartása, de például fogyáshoz, netalán az igen gyors fogyáshoz ajánlott étrendek megvizsgálása is. Létezik egy úgynevezett abszolút kategória is, amely valamennyi szempont figyelembevételével keresi a legjobb általános étrendet. A szakértői csoport tagjai között szerepelnek orvosok, dietetikusok és tudományos témákkal foglalkozó szakújságírók is, összesen 27 szakemberről van szó, akik 40 különböző diétát, illetve étrendet rangsoroltak a fenti szempontok szerint. Az abszolút kategória tehát a minden szempont összesítése alapján általánosan a legjobbnak tekinthető diéta kategóriájában pedig immáron 5. éve a mediterrán étrend végzett az első helyen. Ezen kívül a mediterrán diéta besöpörte a szív- és érrendszeri betegségek szempontjából legelőnyösebb, cukorbetegség szempontjából legkedvezőbb, valamint a legkönnyebben betartható diéta címét is. Az általános kategória második helyén az úgynevezett DASH diéta végzett, DASH, a gyors fogyást eredményező diéták között pedig a kidolgozójáról, a Robert Atkins kardiológusról elnevezett, alacsony szénhidrát bevitelen alapuló Atkins diéta kapta a legjobb besorolást. Az egyik szakértő, aki a Harvard Egyetem orvosa, illetve közegészségtan szakértője szerint, azonban a mediterrán diétának hátrányai is vannak. Szerinte például az, hogy nem egy esetben igen költséges is lehet. A szakértő szerint a diéta kicsit elfogult, hiszen szinte kizárólag európai alapanyagokra épít. Miután európai diétáról van szó, számunkra ez talán kevésbé meglepő. Stanford doktornő az Atkins diétát is kritizálta, mivel szerinte ugyan ezzel valóban le lehet fogyni, de túlzottan nagy mértékben tartalmaz feldolgozott élelmiszereket. Ráadásul a túlzottan alacsony szénhidrát bevitelnek is lehetnek hátrányai. Ezért aztán ő ezt a diétát hosszabb távon nem javasolja. A szakértői panel jelentéséhez dr. David Sheresh, a Columbia Egyetem orvosa és táplálkozástudományi szakértője is hozzászólt. Szerinte minden ilyen rangsor és értékelés legalább valamilyen részben tartalmaz szubjektív elemeket is, és azt is figyelembe kell venni, hogy a tudomány nem konstans, állandóan fejlődik és emiatt változik is. Ez különösen a táplálkozástudomány területén figyelhető meg, hiszen kis túlzással ahány szakértő, annyiféle ajánlás létezik. Ennek fényében különösen figyelemre méltó, hogy a mediterrán diéta már 5. alkalommal nyerte el a legjobb általános diéta címét, nem utolsó sorban komplett mi volt amiatt is. Eszerint tehát a megfelelő mértékben és arányban tartalmaz valamennyi egészséges és szükséges tápanyagot. Sokak számára az is csábító lehet, hogy a mediterrán diéta hosszú idő alatt alakult ki, és inkább hagyományokon, mint tudományos érveken alapul. Ennek ellenére persze a tudomány többször is megerősítette egészséges mi voltát, sőt, talán ez a legtöbbet tanulmányozott diéta az összes között. Tudományos alapokon is fejlesztettek diétát természetesen, és az így összetett, főleg kardiológiai szempontok alapján kiválasztott DASH diéta is jól szerepelt a szakértők rangsorában. Az értékelés az ízeket nem vette figyelembe, az egy másfajta szakértőkből összeállított csoport dolga lesz. Egyes kutatások szerint a brokkoli az egyik legegészségesebb zöldség, íme 5 dolog, amiért érdemes fogyasztani. Sokan egyébként idegenkednek a brokkolitól, pedig ha megfelelő módon van elkészítve, nagyon is finom tud lenni, ráadásul fogyasztása az egyik legjobb dolog, ami a szervezetünkkel történhet. A rákvédő hatásáról is ismert brokkoli a legtáplálóbb zöldségek közé tartozik, alacsony a szénhidrát tartalma, viszont rostokban gazdag, értékes C-vitamin és K-vitamin forrásnak számít, továbbá egy sor antioxidánst, A-vitamint, folsavat, káliumot, foszfort és szelént is tartalmaz. Egyrészt erősíti az immunrendszert. A brokkoli tele van értékes antioxidánsokkal, amelyek segítenek helyreállítani a sérült sejteket. Így azok ellenállóbbá válhatnak a betegségekkel szembe, írja a Real Simple. Ezek közül is kiemelkedik a szulforafán és az indol 3 karbinol, amelyek a sejteket védő méregtelenítő enzimek szabályozóiként működnek. Védi a szívet. Ha brokkolit fogyasztunk, megelőzhetjük az artériák eltömődését, ezáltal pedig a szívbetegségek kialakulását is. A keresztes virágúak, köztük a brokkoli, ugyanis karotinoidokat tartalmaznak, amelyek védik a vérereket és megakadályozzák a plakkok lerakódását az érfalon. A brokkoli állítólag jót tesz a hangulatunknak is. Az ételek, amiket elfogyasztunk, arra késztetik az agyat, hogy különféle hormonokat szabadítson fel, amelyek befolyásolhatják a hangulatunkat. A brokkoli úgy vág ide, hogy krómot tartalmaz, ami az agyunkban lévő neurotranszmitterekre, vagyis azokra a hormonokra, amelyek befolyásolják a hangulatunkat, nos, ezekre van hatással. A kutatások alapján a napi ajánlott krómmennyiség felét már egy fél csészényi brokkolival is bevihetjük. A brokkoli ugyanakkor segíti a máj működését is. A máj a nap 24 órájában azon dolgozik, hogy az általa kiválasztott epén keresztül kivonja a méreganyagot a szervezetből. A Hepatology című orvosi folyóiratban publikált kutatás kimutatta, hogy a keresztes virágú zöldségek fogyasztása a májműködést is kedvezően befolyásolja, olyan módon, hogy megnöveli a zsírmáj kialakulása, illetve a méreganyagok felhalmozódása ellen védő enzimek szintjét. Ez az indol 3 karbinol nevű antioxidánsnak köszönhető, ami a májra nézve gyulladás csökkentő hatással bír. A brokkoli védi az ízületeket is. A Kelet-Angliai Egyetem kutatói arra a következtetésre jutottak, hogy a brokkoliban található szulforafán csökkenti az ízületi porcok gyulladását, így annak fogyasztása megkímélhet a krónikus ízületi gyulladástól is. Egy fontos kérdés, hogy hogyan érdemes fogyasztani a brokkolit. A legtöbb tápanyaghoz a nyers brokkoliból jutunk hozzá. Hát amennyiben ez valakinek nem jönne be, akkor a tápérték szempontjából a párolás a második legjobb megoldás. A főzéssel viszont érdemes csínyán bánni, mert a brokkoli ettől elveszítheti tápanyag tartalma egy részét. Jennifer Weiss dietetikus a sütést sem veti el, ehhez a brokkoli rózsákat meglocsolja egy kis olívaolajjal, majd sóval, borssal és balzsam ecettel ízesíti. Karen Graham dietetikus megemlített egy fontos kivételt is. A pajzsmirigy problémával küzdőknek nem tanácsos nyersen enni a brokkolit, mivel az giotrogént tartalmaz, ami megzavarhatja a pajzsmirigy hormon termelését. Ilyen esetben a főzés vagy a blansírozás lehet a megoldás, amelyek jelentősen csökkentik ezt a hatást. Hogy mire figyeljünk a vásárláskor? Ha a brokkoli szép, mélyzöld színű, akkor fogyasztásra alkalmas. Lehetőleg bio változatban vásároljuk meg, mert egyébként vegyszereket tartalmazhat. Az organikus termesztésű brokkoli beszerezhető fagyasztott formában is, ráadásul így jellemzően valamivel alacsonyabb áron juthatunk hozzá. Jó étvágyat!
Menni, enni, turizmus és gasztronómia.
Olaszország 2 éven belül másodjára nyújt be kérelmet az UNESCO-hoz abban a reményben, hogy felvetessék az espresszót a szellemi örökségek és kulturális szokások hivatalos listájára. Volt olvasható a Dining Guide oldalán. Úgy tűnt, hogy a tavalyi évben lelkesedésükkel túl is lőttek a célon, mivel 2 különböző olaszországi egyesület is folyamodott azért, hogy az espresszó felkerülhessen arra a világörökségek listájára. Az egyik a hagyományos olasz espresszó kávé védelméért konzorcium volt, amely az egész ország nevében jelentkezett, hogy ünnepelje az olasz kávézás és espresszó készítés körüli rituálét. Észak és dél ellentéte azonban közbeszólt. Campania régió azt a meggyőződését fejezte ki, hogy az espresso a nápolyi kultúra szerves része, és ők ilyen formában szerették volna, ha az UNESCO a kulturális gyakorlatok és a szellemi örökségek listájára felveszi. A félreértések elkerülése érdekében válaszul az UNESCO mindkét kérelmet elutasította, és azt javasolta, hogy egyesítsék erőiket, és így jelentkezzenek a következő évben. Nos, úgy tűnik, a két csoportnak sikerült leküzdenie, de legalábbis a szőnyeg alá söpörnie a nézeteltéréseket, és a közös italuk javára döntöttek. Ennek nyomán az olasz mezőgazdasági élelmiszerügyi és erdészeti minisztérium egyhangulag jóvá hagyta a kérelmet, és ha az olasz nemzeti UNESCO bizottság is hasonlóan jár el, akkor benyújtják az UNESCO központjába végső elbírálásra. A kávét a reneszánsz idején hozták be az országba, így különböző formában már viszonylag régóta fogyasztják a térségben. Az espresszót azonban csak a 20. század elején találták fel Velencében. Az ital megalkotása egy Luigi Bezzera nevű üzletemberhez kötődik, aki szívesen kísérletezett a kávéval, hogy meggyorsítsa annak főzési idejét. Rájött, hogy a gőznyomás a megoldás, amivel felgyorsíthatja a kávégépét. Az új eljárás azonban nem csak felgyorsította a folyamatot, de előhívta a szemes kávé legjobb tulajdonságait is, a gép a gyors kávégép nevet kapta, és mivel az olasz espresso szó magyarul gyorsat jelent, a főzet nevét az első gépről kapta. Az ENSZ nevelésügyi tudományos és kulturális szervezetének listájára sokáig nem kerültek fel a gasztronómia értékei. Amikor foglalkozni kezdtek az emberi kultúra ezen vetületével is, leginkább hagyományos népi szokások, tradicionális eljárások vagy étkezési módok kerülhettek fel a szellemi világörökségeket gyűjtő és azokat védő listára. Az első között került fel 2010-ben az ősi szokásokat beépítő hagyományos mexikói konyha, ugyanebben az évben szintén tágan értelmezve a francia étkezés kerülhetett be az elit körbe, arra mint egy társadalmi összetartó erőként tekintve. Amikor felkerült a nápolyi pizza készítés a listára, az esetben is a pizzaólók felől közelítette meg az UNESCO a világörökségi értékké nyilvántartást. Van példa konkrét étel feltűnésekre is a listán, 2010-ben például a Horvátország északi részén hagyományos mézes kalács, 2017-ben az afrikai Malaviban főzött helyi étel, az egészen sűrű állagú mshima nevű kukoricakása került fel. Ezek mindig jelképesek is, hiszen az ország rész történelme, kulturális szokásai, társadalmi szerveződése, hagyományőrzése, specifikus helyi jelenségei sűrűsödnek egy-egy kiemelt étel mögött. Olaszország számára minden esetre nem ismeretlen ez az elbírálási folyamat, tekintve, hogy az espresso készítés művészete 16. lesz az olasz szellemi világörökségek között. Az egyre gyarapodó listán olyan igazán itáliai kultúrértékek szerepelnek, mint a szicíliai bábszínház és a mediterrán étrend. Tavaly pedig az UNESCO felvette a listájára az olasz szarvasgomba vadászatot és termesztést is. UNESCO lista ide vagy oda, egy igazi, sötét pörkölési olasz espresszó a világ minden táján érte.